Áldás békességet. Hagyjad az Úrra a te utadat, bízzál benne, majd ő teljesíti. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindeneket. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged ezen a csendes vasárnap délutánon. Hála van a szívünkben, Urunk, hogy te kiemelsz bennünket a hétköznap forgatagából, a munkánkból, fáradozásunkból, a sok-sok idegességből, és megpihentetsz bennünket. Köszönjük, Urunk, ezt a napot, ami a te napod, amikor a lelkünk felfrissülhet, amikor hozzád jöhetünk, tőled nyerhetünk erőt, békességet, türelmet, jóságot, alázatosságot. Köszönjük így neked, mennyei édesatyánk, hogy erre a mai alkalomra is elkészítetted a te igédet. Hiszen te tudod, Urunk, hogy mire van nekünk szükségünk. Tudod, hogy mikor kell bátorítani bennünket, mert oly gyámoltalanok vagyunk. Mikor kell feddeni bennünket, mert talán túl nagy az önbizalmunk, túlságosan el vagyunk telve önmagunkkal. Mikor kell felemelni bennünket, mert az élet súlya, talán a gyász, a betegség, a fájdalom, a súlyos keresztek a vállunkon lenyomnak bennünket. Te tudod, Urunk, hogy mikor kell elcsendesíteni és lecsendesíteni bennünket, amikor az életünk viharai túl nagy hullámokat vetnek, és úgy érezzük, hogy elveszünk. Te tudod, Urunk, hogy mikor kell eléd állnunk háladással, és megköszönni mindazt a jót, azt a sok-sok kegyelmi ajándékot, amellyel elárasztod a mi életünket. És mindezek itt vannak a szívünkben és a lelkünkben, Urunk. És kérünk, hogy a te szent lelked által úgy munkálkodj bennünk, hogy mindannyian, amikor megtérünk a mi otthonunkba, tudjunk hálát adni neked a te igédért, tudjunk hálát adni azért, hogy megértettük, mit kívánsz és mit akarsz a mi életünkkel. Ezért kérünk, Urunk, hogy lelked által légy jelen most itt közöttünk, áld meg az ige hirdetőjét és hallgatóit egyaránt. A mi Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Szeretett testvéreim, Istenünk igéjét olvasom közöttetek, amint az megírva található az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, annak is a 9. részében, az 1-től a 9. versig terjedő ige szakaszban. Míg Istenünk igéjét felolvasom, és arról bizonyságot teszek az ő szent lelke erejével, kérem a gyülekezet foglalja el a helyét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetéből így szólít meg bennünket Istenünk igéje. Saul pedig az Úr tanítványai ellenén a fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba, a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy, Uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig fölkelt a földről, és kinyitotta a szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézenfogva vezették be Damaszkuszba, és ott 3 napig nem látott, nem evett, és nem ivott. Eddig Istenünk igéje, legyen áldás az ő igéjének meghallásán, megértésén, és szívünk befogadásán. Amen. Szeretett testvéreim, Tudjuk, hogy a pünkösd az az egyháznak a születésnapja is. Hiszen amikor az első pünkösdön Péter kiáll és bizonyságot tesz az Úr Jézus Krisztusról, amikor beszél az embereknek Jézusnak a haláláról és feltámadásáról, az ott lévő közül 3000 lélek az, aki megtér és megkeresztelkedik. Ők alkották az első jeruzsálemi gyülekezetet. Ezek után egyre inkább kezdett elterjedni a kereszténység, egyre többen voltak, akik csatlakoztak a krisztusi csapathoz. Azonban nem mindenki nézte mindezt a folyamatot jó szívvel és jó szemmel. Ilyen volt egy Saul nevezetű férfi is, aki üldözte a keresztényeket, aki ellensége volt Krisztusnak. És ennek a első pünkösd utáni keresztény gyülekezetnek az életében az egyik nagy jelentőségű esemény az volt, amikor ez a Saul nevezetű ember megtért. Futó tűzként terjedt a keresztények között a híre, hogy Saul élete megváltozott, hogy meghódolt Isten előtt, átadta az életét az Úr Jézus Krisztusnak. De akkor, amikor Saul először ment el az ő közösségükbe, az ő gyülekezetükbe, akkor az emberek szívében és lelkében azért ott volt a félelem. Figyeltek Saulra, hogy vajon tényleg megváltozott-e az élete, vagy mindez csak azért cselekszi, hogy információhoz jusson, hogy még több embert el tudjon fogni, és még több embert halálra tudjon adni a Krisztus követői közül. De Saul bizonyságát adta annak, hogy valóban megváltozott az élete. Hogy ő nem ellensége többé már Krisztus népének, hanem barát, testvér, az Úr Jézusnak a szolgája. Teljesen felszámolta az addigi életét, a gondolkodását, a viselkedését. Sőt, még nevet is változtatott, hiszen tudjuk, hogy Saulból lett Pál. Pál apostol, aki a Bibliában lévő leveleket is írta. Nagy változás történt az ő életében. Mégis azt gondoljuk, kedves testvéreim, hogy ez, ami vele történt, egy hatalmas nagy csoda. És ennek a csodának a középpontja ott van a damaszkuszi úton, amikor is Saul találkozik az élő Úr Jézus Krisztussal. Mennyei világosság, fény veszi őt körül. Nem tudjuk, hogy honnan jön ez a fény, mi volt ez a fény, hogy ez egy villámcsapás volt, vagy valami mennyei jelenés, égi jel, vagy csak valami vízió volt az ő szeméből, de leesik a lováról, és hangot hall. Jézus meglepő módon jelenti ki magát neki, megszólítja őt. Nem látja Saul Jézus, de a hangját hallja. Hallja, amint azt mondja, én vagyok Jézus. Tudjuk, hogy sok mindent hallott ezelőtt is Saul már Jézusról. Farizeusként jól ismerte Jézusnak az életét. Azok az emberek is, akiket meggyötört, akiket bántott, megkínzott, azok is sokat beszéltek neki. Sokan tettek bizonyságot az Úr Jézus Krisztusról. De kedves testvéreim, egészen más dolog az, amikor valaki hall Jézusról, és egészen más dolog az, amikor valaki hallja Jézust. Ez két különböző dolog az embernek az életében. És olyan csodálatos dolog lenne az, kedves testvéreim, ha én úgy tudnám hirdetni ezen a mai délutánon közöttetek Istenünknek az igéjét, hogy amikor én Jézusról beszélek, akkor ti ott a szívetekben és a lelketekben azt érezzétek és lássátok, hogy Jézus szól hozzátok. Mert hiszem és vallom azt, hogy ezen a régi történeten keresztül is ő tanítani akar bennünket. Szólni akar hozzánk. Mert minden ige hirdetés, minden biblia olvasás, amikor az ember az Isten igéje köré ül és gyülekezik, az Úr Jézus Krisztus láthatatlanul, de mégis az ő élő valóságában ott van, jelen van, velünk van. És ma nem igazán a megtérésről szeretnék előttetek bizonyságot tenni, hanem az Úr Jézus Krisztusnak erről a hatalmáról, amely annyira nyilvánvalóvá lett, és annyira meglátszik ennek az embernek az életén. Hogyan tudja ő megváltoztatni akár egy embernek is a viselkedését, a természetét, az egész életét. Ha a damaszkuszi út előtt valaki rámutatott volna Saulra, és azt mondta volna, hogy hát ő is majd Krisztus követő lesz, bizonyára sokan kinevetik őt. Talán legharsányabban maga Saul nevetett volna. Mindenki elképzelhetetlennek tartotta azt, hogy az az ember, aki üldözi az egyházat, a Krisztus követőit, magát az Úr Jézus Krisztust, az nem lehet az ő tanítványa. Talán már az akkor élő emberek is ismerték azt, amit a mi mondásunk úgy fogalmaz meg, hogy kutyából nem lesz szalonna. Nem gondolták volna, hogy valamikor is Saulnak az élete megváltozik. Bárki másra szívesebben mondták volna azt, hogy lehetséges, hogy ő meg fog térni, és Krisztus útjára fog térni. De Saulra egyáltalán senki sem gondolt. És íme az Úr Jézus Krisztus bebizonyítja azt, hogy ami az embereknek lehetetlen, az neki lehetséges. Számára semmi nincs, ami lehetetlen lenne. Nem alkalmaz ő Saullal szemben sem semmiféle erőszakosságot. Csak amikor úton van, amikor az öldökléstől liheg, akkor odaáll elé az Úr. Megállítja őt ezen az úton, és megszólítja őt. Saul válaszol, ki vagy te, Uram? Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. És kedves testvéreim, ez a kemény, határozott ember, akkor ott a porba hullik. Nem csak testileg, hanem lelkileg is. Ez a kemény, sziklaszirátságú ember összeomlik. Összetörik. És már nem az, aki előtte volt. Valami megváltozott benne, valami átalakult benne. Amit Jeremiás próféta is úgy ír le az ő könyvében, hogy megragadtál, Uram, és legyőztél. Amikor az Úr Jézus Krisztus valakinek az útjában megáll, a nevén szólítja őt, és akkor az ember úgy érzi, hogy megsemmisül, porba hullik lelkileg, összetörik. Olyan érzés van, az az érzés van benne, amiről azt gondolja, hogy ez egy megsemmisítő érzés. És mégis ez az érzés egyben felemelő érzés is az életünkben. Legyőzött az Isten. Megragadott engem az Isten. Hatalmába vett engem az én mennyei atyám. Nagyon szép történet ez, ahogy így le van írva, kedves testvéreim, a Bibliában. De nem csak azért van ez ide leírva, hogy mi gyönyörködjünk ebben az egy esetben, hanem azért van leírva ez a történet, hogy ez bármikor, ma is megtörténhet. Ma is munkálkodik, jelen van, dolgozik rajtunk, a mi Urunk. Ma is vannak megtérések. És olyan csodálatos dolog az, kedves testvéreim, amikor látjuk a másik embernek, vagy a saját életünkben Jézusnak ezt a hatalmát. Olyan csodálatos hallgatni csendes napokon, csendes heteken, vagy konferenciákon, istentiszteleteken a bizonyságtévő embereket, akik kiállnak és elmondják, hogy milyen voltam, mit tettem. De az Úr utánam nyúlt, az Úr megállított és megváltoztatott engem. És melyik megdöbbentőbb ennek a hatása, amikor olyan ember tesz bizonyságot, akit mi is ismertünk. Akinek ismertük az előéletét, úgy mondván. Tudtuk, hogy milyen gyalázatos ember, hogy hogy viselkedik a családjával, hogy milyen szenvedélyei vannak, hogy mennyit szenvednek tőle a körülötte élő emberek. Amikor látjuk azt, hogy mégis megváltozott az élete, amikor találkozunk vele, és látjuk, hogy külsőleg is rendeződött az ő megjelenése, és amikor beszélünk vele, akkor látjuk a beszédén, hogy mennyire megváltozott. És látjuk azt, hogy süt a tekintetéből az a békesség, az a nyugalom, ami benne van. Az az erő, hogy az életem ott van, az Isten kezében, az Isten tenyerében. Én már Krisztushoz tartozom. Nekem ő az életemnek az ura. Mindezt, ami történt velem, ezt az Úr Jézus Krisztus cselekedte. Velem és bennem. Talán neked is van ilyen élményed, kedves testvérem. Talán te is omlottál már bele a porba. Talán te is törtél már össze. Olyan csodálatos módon, hogy összetörtél, de mégis akkor újultál meg. Mert Isten megragadott téged is. Isten felemelt téged is. Isten egy új úton indított el téged is. Olyan csodálatos látni ezt az embereknek az életében, és annyira fontos az, hogy elhiggyük, kedves testvéreim, hogy nincs a bűnnek olyan mélysége, ahová az Úr Jézus Krisztus le ne tudna nyúlni. Nincs olyan elrontott élet, nincs olyan mélységben lévő ember, nincs olyan lezüllött élet, amit meg ne tudna újítani, fel ne tudna emelni. Az ő dicsőségére ne tudna fordítani az Úr Jézus Krisztus. Én nem tudom, kedves testvérem, hogy van-e neked olyan bűnöd, amivel már régóta küzdesz, de hiába. Mert úgy érzed, hogy erősebb, mint te vagy, nem bírsz vele. Nem tudom, hogy van-e neked olyan szokásod, van-e olyan rossz tulajdonságod, ami miatt szenvednek a körülötted élő emberek. Nem tudom, hogy érezted-e már valaha azt, hogy jó lenne jobbá válni, hasznosabbá válni. Próbáltál tenni ellene, de nem sikerült, nem ment. De amire mi képtelenek vagyunk, kedves testvéreim, arra az Úr Jézus Krisztus képessé tesz. Mert mi nem tudjuk legyőzni, nem tudunk győzedelmeskedni a bűneink felett, de ő tud. Mi nem tudunk a mi megkötözöttségünkből szabadulni, a mi rossz szokásainkat, szenvedélyeinket elhagyni, de az ő segítségével sikerül. Nekünk sokszor nincs erőnk arra, hogy megbocsássunk a másik embernek, de ő ad erőt ahhoz, hogy megbocsássunk. Sokszor nem tudunk megbékélni a magunk sorsával, de ő meg tud békéltetni bennünket. Mi nem tudunk sokszor szeretni igazán, de az ő szeretetéből merítve tudunk odafordulni a másikhoz. Mi nem tudunk magunktól áldássá válni a másik embernek az életében, de ő áldássá tud tenni bennünket. Ezen a történeten keresztül, kedves testvéreim, azt üzeni ma számunkra, ami Istenünk, hogy higgyünk az Úr Jézus Krisztusnak a hatalmában és erejében. A mindeneket átformáló erejében. És higgyük el, hogy ez nem csak a másik embernek az életében lehetséges és munkálkodhat, hanem ez a mi életünkben is ott van, és lehetséges. Aztán ebből a történetből megláthatjuk a mi Urunknak a türelmét. A nagy találkozásnál azt mondja Saulnak, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Hát a mai generációnak már magyarázni kell, hogy mi az az ösztöke, de talán az idősebb generációnak a tagjai tudják, hogy mi volt az az ösztöke. Ez egy hosszú, egyenes, hegyes végű bot volt, amivel az állatokat irányították, hogy mikor, merre menjenek. És amikor rugódoztak az ellen, hogy nem akartak arra menni, amerre irányították őket, akkor az ösztöke belefúródott a testükbe, fájdalmat okozva nekik azért, hogy visszatérjenek a jó útra, hogy a helyes irányba haladjanak. A mi Urunk is próbálta Sault ösztökélni a jó útra, de mindig ellenállt, más irányba akart haladni, más irányba akart menni. Ezért eljött az idő, amikor az Úr odaállt, elébe állt, és legyőzte őt az ő szeretetével. Valóban megdöbbentő, amikor belegondolunk, kedves testvéreim, hogy Milyen türelmes a mi Urunk. Mi emberileg már régen csináltunk volna második özönvizet, meg huszadikat, meg századikat is, hogy pusztuljon minden, ami gazság, ami igazságtalanság, ami kegyetlenség ezen a földön. Mi már régen előre hoztuk volna a végítéletet, hogy pusztuljon minden, ami bűn, ami kár, kárhozat az életünkben. De Isten még türelmes, még ad időt, még vár, még tűr az emberi gonoszságnak. És a legcsodálatosabb mindebben az, kedves testvéreim, hogy tűr neked, és tűr nekem. Mert minket is már mióta ösztökél, mióta próbál a jó útra terelni, mennyire akar minket is oda vonzani, oda terelni magához, hogy a jó úton járjunk, az ő útját válasszuk, hogy alázzuk oda magunkat az ő hatalma alá. És mi is sokszor rugódozunk, mi is sokszor letérünk az ő útjáról, pedig minden egyes prédikáció alkalmával, minden bibliaolvasás alkalmával keresi a mi szívünket, ösztökél bennünket arra, hogy alázzuk meg magunkat ő előtte. Mert lehet, hogy az a csapás, az a baj, az a szenvedés, az a bánat, az a csalódás, ami ott van az életünkben, az lehet, hogy az ösztöke, hogy ösztökélni bennünket arra, hogy a jó útra térjünk, hogy térjünk hozzá, hogy vegyük komolyan az ő követését. Saul leborul Jézus láthatatlan lábai elé, és megkérdezi, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És mennyivel másabb már ez a Saul. Ez már az Isten előtt, az Úr Jézus Krisztus előtt meghódoló lélek. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Eddig ő azt hitte, hogy ő azt tesz Jézussal és a követőivel, amit akar. Most pedig azt látja, hogy ő van ott Jézus kezében, és Jézus tesz vele azt, amit ő akar. És bizony nagy különbség van, kedves testvéreim, a vallásos és a hívő ember között. Mert a vallásos ember mindig a maga hasznára akarja fordítani, a maga hasznára akarja felhasználni az Istent. Kérni tőle ezt-azt, egy kis segítséget itt-ott, hogy az ő akaratát érje el. A hívő ember pedig odaszánja magát Istennek, leborul előtte, meghódol előtte, és megkérdezi, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mert a hívő ember jól tudja azt, hogy nem én kívánok valamit Istentől, hanem Isten kíván valamit tőlem. Nem nekem van célom Istennel, hanem Istennek van célja én velem. Nem én mondom meg Istennek, hogy ezt vagy azt, tedd meg Uram nekem, hanem ő mondja azt, hogy ezt tedd, és ezt pedig ne tedd a te életedbe. Ő áll az én, nem ő áll az én rendelkezésemre, hanem én kell, hogy az ő rendelkezésére álljak. Mennyivel másabb hozzáállás, mennyivel másabb szemlélet. És amikor Saul összetörten feláll az út porából, azt mondja Isten igéje, hogy megvakult, nem látott. 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Kellett ez az idő. Kellett Saulnak ez az idő, hogy pállá váljon. Kellett ez az idő, hogy szembenézzen a múltjával, hogy bűnvallást tegyen Isten színe előtt, hogy megvallja mindazt a sok-sok bűnt és rossz dolgot az életében, amit addig elkövetett, és kérje erre Isten bocsánatát. És hogy felkészüljön arra, ami az ő küldetése és feladata. Van, amikor, kedves testvéreim, Isten arra ösztönöz bennünket, hogy befelé tekintsünk. Amikor elzárja, kizárja körülöttünk a külvilágot, és azt akarja, hogy befelé tekintsünk. A mi életünkben is vannak ilyen csendes dolgok, ilyen csendes események, időszakok, amikor Isten elveszi a kifelé tekintés, a kifelé látásnak a képességét, amikor talán ágynak esünk egy betegség miatt, amikor talán besötétedik a mi életünk ege, amikor gyűlnek a vihar felhők, amikor minden olyan kilátástalanná válik, olyan reménytelenné válik, amikor megkérdezzük, hogy most hogyan tovább, Uram. Ez azért van talán, hogy forduljunk befelé. Vessünk számot az életünkkel, lássuk meg azt, hogy mi a mi hibánk, mi az, amit rosszul tettünk, mi az, ami rá nehezedik az életünkre, amitől meg kell szabadulnunk. És hogy felkészüljünk arra a feladatra és küldetésre, amelyet az Úr szán nekünk. Kedves testvérem, jól ismertük ezt a történetet. Sokat mondó történet és rengeteg sok üzenete van még. De ezen a mai napon ezt szerettem volna kiemelni nektek. Nagy hatalma van a mi Urunknak. Higgyünk és bízzunk az ő hatalmában és erejében, és adjunk hálát az ő türelméért, hogy még türelmes velünk, ad időnt nekünk arra, hogy mi is a mi életünk damaszkuszi útján találkozhassunk vele, mi is odaszánjuk, megalázzuk magunkat az ő szeretetére. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálát adunk, hogy nem csak rólad hallottunk ma, hanem téged is hallottunk. Én vagyok Jézus. Az a Jézus, aki megállt a mi életünk mellett is, ami damaszkuszi utunkon is megállított bennünket, aki összetört és mégis felemelt, amikor megváltozott az életünk, amikor a tieid lettünk, Urunk. Áldunk és magasztalunk téged, hogy számodra semmi sem lehetetlen. Te bármilyen mélységből fel tudsz emelni, bármilyen bűnből, szenvedélyből, megkötözöttségből ki tudsz vezetni bennünket, fel tudsz oldozni, meg tudsz menteni bennünket a halálból, a kárhozatból. Áldunk és magasztalunk téged, ezért, Urunk. És Urunk, amikor sok minden magunktól nem megy, akkor segítségül hívhatunk téged. És te adsz erőt nekünk, hogy legyőzzük a bűnt, hogy elhagyjuk a rossz szokásainkat, hogy megtanuljunk, legyen erőnk megbocsátani, szeretni, hogy elfogadjunk a mi sorsunkat, megbékéljünk vele. Áldunk ezért téged, Urunk. És köszönjük neked, Urunk, hogy nagy a te türelmed. Tudjuk magunkról is, hogy nem vagyunk könnyű esetek. Oly sokszor ösztököltél már bennünket is, terelgettél a jó útra, és mi mégis oly sokszor, mint tékozló fiak és lányok, elvágytunk a messze távolba. Bűnösen, rongyosan, koszosan tértünk vissza hozzád, a lelki terhekkel és szennyekkel. És te nem küldtél el bennünket, magadhoz fogadtál, mert te szeretsz bennünket. Add, Urunk, hogy ezt a szeretetet tudjuk továbbadni ebben a világban. Hogy amikor megkérdezzük, hogy mi mit cselekedjünk, atyánk, akkor legyen a te válaszod az, hogy szóld az én szeretetemet ebbe a világba, az én békességemet, az én nyugalmamat. És valóban ezekre van oly nagy szükségünk, Urunk, amikor oly sokszor olyan felzaklatott az életünk, amikor futunk álmok, célok után, olyan dolgok után, amelyek talán nem is fontosak az életünkben, de mégis annyi sok időt, energiát pazarolunk rá, és az igazán fontos dolgokra pedig nem jut időnk és erőnk. Kérünk, atyánk, hogy te vezesd a mi lelkünket, a mi értelmünket, hogy tudjunk fontossági sorrendet felállítani, és te légy ott az első. Kérünk, Urunk, hogy hallgass meg bennünket, amikor imádkozunk ezért a gyülekezetért, ezért a közösségért. Hálát adunk neked, Urunk, a testvérekért, a hívő testvérekért, akikkel egy szívvel és egy lélekkel tudunk dicsőíteni és magasztalni téged, akikkel együtt állunk oda a te felséges színed elé, akár erőt kérni, akár hálát adni. Így együtt imádkozunk hozzád, Urunk Istenünk, azokért a testvéreinkért, akiknek talán most nehezebb az útjuk, mert talán sok-sok a könny a fájdalom rajta. Így imádkozunk, Urunk, a gyászoló testvéreinkért. Köszönjük, Urunk, hogy velünk vagy akkor is, amikor talán mi eltávolodunk tőled, amikor a mi érteket keressük, a mi értekre keressük a választ, amikor talán nehéz elfogadni a te akaratodat, amikor felzaklatod az életünket, de kérünk, hogy adj megnyugvást nekünk, elfogadni a mi sorsunkat, a mi utunkat, a te akaratodat. Kérünk, Urunk, hogy így vedd kezedbe gyászoló testvéreinknek a szívét, lelkét, ápold őket, gyógyítgasd az ő betegségük, az ő gyászuk idején. Kérünk, Urunk, hogy hallgass meg bennünket, amikor a beteg testvéreinkért könyörgünk, akár otthon, akár kórházi ágyon várják a te gyógyításodat. Imádkozunk mindazokért, akik ő mellettük szolgálnak, hogy legyen testi és lelki erejük ehhez a szolgálathoz. Kérünk a te atyánk, a te kegyelmed, legyen ott rajtunk a ránk következő hétnek a napjaiban is. Kérünk, áld meg munkánkat, fáradozásunkat. Add meg a mi mindennapi kenyerünket, úgy lelkiekben, mint testiekben. Hallgass meg a mi imádságainkat. Vedd kedvesen a mi hálaadásunkat. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a mi magyar népünket, nemzetünket. Legyen ott a te áldásod határon túl és határon belül minden magyar emberen. Kérünk, atyánk, hogy oltalmazd a te anyaszent egyházadat, benne a mi gyülekezetünket. Légy a mi kedveseinkkel, a mi szeretteinkkel, akár közelben, akár távolban vannak. A mi Úrunkért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. A nemzeti összetartozásra emlékezve énekeljük el együtt a nemzeti imádságunkat, a himnuszt.